Bár folyamatosan emelkednek a bérek, a jövő nyugdíjasain ez csak akkor segíthet, ha hosszú távon és nemzetgazdasági átlag fölött keresnek majd, hívta fel a figyelmet a nyugdíjguru.hu alapítója. Farkas András szerint legalább 10 évvel a nyugdíjba vonulás előtt érdemes valamilyen előtakarékossági formát választani annak érdekében, hogy szemmel látható járadékot kapjunk. Különösen igaz ez a kis és mikrovállalkozói formában tevékenykedőkre, M. Szűcs Péter interjúja.
Itt a Trend FM-ben beszámolunk hónapról hónapra, hogyan alakulnak az átlagbérek. Én feltételezem, hogy a hallgatók egy része ilyenkor nagyot sóhajt, hogy bezzeg, persze, de jó lenne annyit keresni, amit a Központi Statisztika Hivatal mond, de nem erről fogunk beszélgetni, hanem arról, hogyha ezek a bérek valóban így emelkedgetnek, akkor mikor számíthatunk arra, hogy ezek a nyugdíjakban is meglátszódnak majd a következő időszakban. Ez 1 év, 5 év, 10 év távlatában valószínűsíthető, vagy a kettő között sok összefüggés nincs.
Nyugdíj számításnál természetesen nagyon számít, hogy mennyit keresünk, hiszen alapvetően két dologtól függ a nyugdíjunk. Az egyik az úgynevezett életpálya átlagkeresetünk összegétől, amit természetesen befolyásol az, hogy aktuálisan mennyit keresünk. A másik meg az, hogy milyen hosszú időt, milyen hosszú szolgálati időt tudtunk szerezni, és az a kettő tényező határozza meg a nyugdíjat. Na most, hogy hogy alakulnak a keresetek, az természetesen drámai hatást gyakorolhat a nyugdíjunk összegére, de nem ilyen direkt a hatás, hogy a utolsó év, vagy utolsó 3 év, vagy utolsó 5 év keresete számítana a nyugdíjunkba, mert a magyar számítást az 1988 óta szerzett összes keresetünk figyelembe vételével kell elvégezni. Ezért természetesen, hogyha valaki a élete során hosszú időszakokon keresztül jól keres, az átlag fölött keres, akkor az a nyugdíjára is egy pozitív hatást gyakorol, de nem lehet azt kimondani, hogy egy meghatározott szorzószámmal azonnal meg tudnánk mondani, hogy mondjuk a tavalyi átlag kereset az hogyan befolyásolja majd a nyugdíjunk összegét, mert ez egy nagyon sok lépcsős, több algoritmusból összetett számítási folyamat alapján lehet csak megállapítani.
És most ráadásul azokról beszéltél, András, akik valamilyen cégnél dolgoznak, tehát főállásban, hosszú ideig. Na most az elmúlt 30-valány évben igen sokan voltunk, vagyunk az országban, akik volt, hogy főállásuk volt, volt, hogy vállalkozásban dolgoztak, legyen ez kisvállalkozás, legyen ez Kata, Eva, vagy éppen BT, vagy bármilyen más dolog, és akkor van mix, meg van, aki tisztán csak önállóan vállalkozóként náluk. Ez hogyan alakul?
A legegyszerűbb ugye az általad is említett főállású munkaviszonynak a kérdésköre. Itt nyilván amennyire be volt jelent valamilyen keresetre a dolgozó, az fogja majd meghatározni a figyelembe vehető kereset összeget, amikor a nyugdíjszámításra kerül sor. A vállalkozóknál a óriási többségnél hasonló a helyzet, hiszen minden vállalkozó is bejelenti magát valamilyen keresetre, tehát jellemzően a minimálbér vagy a fölötti összegre, vagy középfokú végzettségnél magasabb esetekben a garantált bérminimumra, vagy ennél is magasabb összegre, az ő esetükben szintén általános szabályok szerint az a kereset fog beszámítani, amit ők bejelentettek maguk után, és ami után fizették a társadalombiztosítási járulékot, vagy régebben a különféle néven futó járulékokat. Na most, ami a igazi gondot okozza, és gondolom a kérdésed is erre irányult, nagyon sok olyan foglalkoztatási jogviszony van Magyarországon, amellyel finoman fogalmazva optimalizálni lehet a közterviselést, kevésbé finoman fogalmazva a jelen oltárán föláldozza az ilyen jogviszonyba dolgozó ember a jövőjét. Ilyen volt például a kisadózó vállalkozásoknak mind a régi, mind az új variációja, tehát a katások nyugdíjvárománya az rendkívül rossz, nagyon alacsony, én csak siralmasnak szoktam minősíteni, de ugyanilyen siralmas az őstermelők nyugdíjvárománya, ugyanilyen az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban dolgozóknak a nyugdíjvárománya, és számtalan olyan részmunkaidős, töredék munkaidős embernek a nyugdíjvárománya, aki valóban naponta csak 2-4-6 órát dolgozik, és ezért jóval kevesebb pénzt kap, például a minimálbérnél is. Az ő esetükben sokkal alacsonyabb lesz a nyugdíjuk, mint amire számítanak. Ezt naponta látom a hozzám forduló, és nálam kommentelő emberek tömegeiből is, hogy föl kell erre időben készülni, mert nagyjából 1,5 millió ember számíthat arra, hogy sokkal rosszabb lesz a nyugdíja, mint amire most számít.
Mi a helyzet azokkal, akiknek főállásuk is van valamilyen mértékben, és mellette mondjuk visznek egy kisebb vállalkozást? Itt a vállalkozás után is számítják, meg a bére után is számítják majd a leendő nyugdíjanapot?
Így van. Tehát ilyenkor a szolgálati idő az ugyanakkora, mert akárhány jogviszonyom is lehet egy nap, minden egy ilyen nap, az csak egy naptári napnak minősül. Viszont ha én főállásban és meg mellékállásban, vagy akár több mellékállásban is valamilyen pénzt keresek, és ezek után fizetem én, vagy a munkáltatóm, vagy a megbízóm a társadalombiztosítási járulékot, akkor az összes ilyen kereset az be fog számítani a nyugdíj összegénél is. Tehát a főállásban szerzett kereset mellett a mellékfoglalkozásban szerzett kereseteket is a nyugdíjszámítás során figyelembe kell venni.
Most említettél ugye olyan jogviszonyokat, amik valóban az elmúlt években jellemzőek voltak, legyen ez az EVA, legyen a KATA, vagy bármi más egyéb. Mennyi idő szükséges ahhoz, ha valaki most azt mondja, hoho, nekem nagyon sok ilyen éven volt, és most hallottam a Trend FM-en, hogy bizony akkor nem lesz ő a nyugdíjam, hogy valami fajta egyéb kiegészítő nyugdíjbiztosítással vagy ilyesmivel fölrántsa a leendő nyugdíján. Hány év alatt lehet úgymond normalizálni, vagy legalább egy átlaghoz közelíteni a most még nagyon alacsonynak számító esetleges nyugdíjakat?
Hát nézd, magát az állami nyugdíját, azt ugye csak ez a két tényező befolyásolja, hogy milyen hosszú a szolgálati idő, és mennyi lesz majd ez a bizonyos életpálya átlagkereset, és hogyha csak kevés idő van hátra, akkor ezt az életpálya átlagkeresetet csak kismértékben tudom fölfelé mozdítani, még úgy is, hogyha nagyon nagyban többet keresnék, vagy több keresetre jelenteném be magam, ha vállalkozó vagyok. Általában a nemzetközi hüvelykúj szabály az, hogyha legalább 10 éven van hátra a nyugdíjkorhatárig, vagy a nők esetében a nők 40 jogosultság megszerzéséig. Tehát legalább egy ilyen 10 év, akkor én mindenkinek azt tanácsolom, hogy inkább a nyugdíjcélú megtakarítás valamelyik formáját vegye igénybe. Ugye most háromféle nyugdíjcélú megtakarítási eszköz támogat személyi jövedelemadó jóváírással az állam. Ez a mindenki által ismert önkéntes nyugdíjpénztári tagság, a biztosítóktól vásárolható nyugdíjbiztosítások, illetve a különféle bankoknál, meg most már az államkincstárnál is megnyitható nyugdíjcélú előtakarékossági számlák köre tartozik ide. Tehát bármelyiket, ha választja, és van legalább 10 éve hátra, akkor érdemes ide félretenni. Például azokat a pénzeket, amiket én vállalkozóként mondjuk egy magasabb keresetre jelenteném be magam, akkor lehet, hogy célszerűbb nem bejelenteni magasabb keresetre magam, hanem a különbözetet inkább befektetni egy nyugdíjcélú megtakarítási formába. Hogyha 10 évnél rövidebb időn van hátra, akkor már nehezebb az ügy, mert ugye akkor a tőkepiacok nem tudják kidolgozni a hozamos hozam, vagy a jól ismert kamatos kamat alapján a magasabb hozamokat a számomra. Ilyen esetben már a biztonság lehet kulcsfontosságú, és mondjuk az utolsó néhány évben, ha van pénzem, akkor érdemes olyan megtakarítási eszközbe helyezni, amiknek a biztonsági foka nagyon magas, ilyenek az állampapírok, adott esetben ingatlanok, és így tovább. De lényeg az, hogy a magát, az állami nyugdíjamat emelni csak úgy tudom, hogyha hosszú ideig dolgozom, és hosszú időn keresztül jó vagy magas keresetre voltam bejelentve.
Farkas Andrást, a nyugdíjgurunews.hu alapítóját, nyugdíjszakértőt hallották. Kulturális érdekességgel folytatjuk, 8 órakor pedig a legfrissebb hírekkel, a 8 órai hír összefoglalót követően pedig már arról lesz szó, hogy a Corvinus Egyetem kutatói által végzett felmérésből kiderült, hogy hát bizony az egyetemisták, illetve a középiskolások körében egyre többen isznak, illetve többen használnak drogot, viszont kevesebbet dohányoznak.